Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezeket a sorokat az evangéliumból Szent Pál apostol megtérésének az ünnepén olvassuk. Nehéz is elvonatkoztatni ettől a körülménytől. Valahogy úgy érzem, hogy például van egy nagy zenész, és az egy hangszerből ki tudja hozni a maximumot, ami abban a hangszerben rejlik, annak képességeiben, akkor ez sokszor a zeneszerzőknek is utat mutat. És utána annak a művésznek dedikálják a művüket, mert a zeneszerző nem ért minden hangszerhez, de annak a zenésznek a játéka az inspirálja őt, hogy miként lehet ennek a hangszernek a képességeit felhasználni. Tehát valahogy van egy ilyen kölcsönös hatás a két oldal között, és valahogy ezt érzem itten az evangéliummal kapcsolatban is, hogy a Márk evangélium ugyan a legkorábban íródik meg a négy evangélium közül, mégis későbbi, mint például Szent Pálnak a korai levelei. És nyilván az ősegyháznak a tapasztalata is benne van abban, ami utána az evangéliumban leíródik. Tehát Jézusnak a szavait nem valami hangrögzítővel vették föl, vagy nem jegyzetelték le, hanem valamiképpen az emlékezeten is, az idő múlásán is átszűrődik. Azért nyilván 10-20 év legalább eltelik, amíg lejegyzik Jézusnak a történeteit, szavait, illetve ez az emlék, ez a tapasztalat, ez átszűrődik az ősegyháznak az életén is, és hát például Szent Pálén. Tehát érdekes elolvasni persze ezeket a sorokat, hogy kígyókat vehetnek a kezükbe, ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Na most ezeket viszont nem csak elolvasni kell, ezeket a sorokat, hanem valakinek le is kellett írni. Valaki ezekért a sorokért felelősséget vállalt. És nyilván nem arra buzdította az olvasóit, még ha keresztények voltak is, hogy hát akkor valami arzénpoharat vagy ciánpoharat akkor hajtsanak föl, hanem valamiképpen megjelenik ebben, ezekben a sorokban, hogy ezt egyáltalán lemerték írni, már az ősegyháznak a 10-20 éves, 30 éves tapasztalata. És ez a tapasztalat, ez nyilván nem arról szólt, hogy valamiképpen könnyelműen kitehetjük magunkat veszélyeknek, hanem arról, hogy Jézus Krisztusnak a követői, az apostolai, például különösen Szent Pál, hát mindenféle veszélyes helyzetbe kerül, meg akarják ölni, üldözik, éppenséggel kifejezetten az életére törnek, megverik, hajótörést szenved, és így tovább, és így tovább. És ezzel együtt ő maga úgy gondol vissza ezekre az eseményekre, minthogy ekkor ő valami győzelmet aratott. És nyilván nem is az ellenségei fölött, hanem elsősorban önmaga fölött, a benne lévő rossz fölött, a harag fölött, a bosszú vágy fölött, és hogy valamiképpen hát a szeretet győzött az ellenfeleinek, az ellenségeinek, a dühe, a mérge, a kifejezett ártó szándéka fölött. Tehát, hogy valami ilyen tapasztalat lehet emögött, és ez végül is érvényes lehet ma is. Tehát, hogy nem valami fajta könnyelműségre hívja fel a figyelmünket, hanem arra, hogy ez az ősegyháznak a tapasztalata él tovább, új nyelveken beszélnek. Nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy nem tanultunk egy nyelvet, és akkor majd azon akkor megszólalunk, vagy megértünk ilyen nyelvet. Nyilván az egyház tapasztalatában vannak ilyen extatikus élmények, de talán általánosságban inkább arról van szó, hogy az ősegyház az egy ilyen csodaként élte azt meg, hogy egy zsidó szektából egy-két évtized alatt tulajdonképpen nagyon sok népet, kultúrát megszólító evangélium vagy üzenet lett. Nem kis részben, nem kis százalékban Szent Pál apostol működésének köszönhetően. Tehát ezeket a sorokat valahogy értelmezi Szent Pálnak az alakja, és nyilván az, hogy ezeket így megfogalmazták, vagy lemerték írni, hát abban benn van az ő tapasztalata, meg hát egyáltalán az egész ősegyháznak a tapasztalata. Mit mond még? Ugye ez, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek. Nyilván ez is egy vita volt az ősegyházban, hogy vajon Jézus kihez is fordult igazán, és Jézus követőinek kihez van küldetésük, és szintén Szent Pál, de hát egyáltalán az egész ősegyház végül is úgy döntött, és így értelmezte Jézus Krisztusnak az egész jelenségét, hát hogy ő minden embernek a megváltója, és az evangéliumnak az örömhíre az minden emberhez szól. Ugye már ezért így megjegyezték, leírták azokat a történeteket, hogy a napkeleti bölcsek látogatása, vagy Jézus életéből azokat az utalásokat, amikor a szorosan vett zsidó népnek a határait valamiképpen átlépte. De azért ez az ősegyház számára is kérdés volt, és viták eredményeképpen döntötték el azt, hogy úgy kell értelmezni Jézus viselkedését, egész odafordulását az emberekhez, hogy az valójában mindenkit meg akar szólítani. Ebben az összefüggésben kell egy kicsit elgondolkoznunk arról, hogy mit is jelent az, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Nem is érdekes azt mondja, hogy minden embernek, hanem minden teremtménynek. Kicsit eszünkbe juthatnak azok a szentek, akik nem tudom, halaknak vagy madaraknak is prédikáltak, de hát itt most nem erre szeretnék kitérni, bár érdekes az, hogy pont Szent Pálnak a leveleiben megjelenik ez a gondolat, hogy valamiképpen az egész természet várja az üdvösséget, Jézus Krisztusnak a megnyilvánulását, de talán nem ez a központi része az ő tanításának, viszont egyáltalán az emberekre vonatkozólag is el kell azon gondolkoznunk, hogy mit jelent az, hogy hirdessétek az evangéliumot minden embernek. Mit jelent az evangéliumot hirdetni? Hát, ha a Szent Pálra nézünk, akkor ő is tulajdonképpen egyszerű eszközökkel végezte ezt. Idegenként, vándorként valahol megjelent, bement a zsinagógába, ottan felszólították, akkor ottan az Ószövetségből felolvasott részletből kiindulva, hát valamiképpen elkezdte hirdetni Jézust, és aztán utána ottan hát beszélgetett az emberekkel. Tehát nem kell feltétlenül arra gondolnunk, hogy hát hol mindenhol kell nekünk kiállni, vagy megszólalni, hát főleg annak, aki nem is annyira a szavak embere, vagy hát nem tanult talán, úgy érzi teológiát, vagy valamit, mindig úgy érezzük ebben a helyzetben, hogy hát másoknak a dolga az evangélium hirdetése. Na most, tehát hogy mégis mit jelent az, hogy hirdetni az evangéliumot? És hát ahogy mondom, akár Szent Pálra, de akár magára Jézusra gondolunk, akkor valami olyasmit gondolhatnánk inkább, tehát nem azt elsősorban, hogy mikrofon mögé állunk, vagy valamilyen emelvényre állunk, és akkor keressük a lehetőséget, hogy hol lehet prédikálni, hanem inkább egy ilyen személytől személyig való odafordulás a tere az evangélium hirdetésének, és valamiképpen az üzenet az, hogy téged is szeret Isten Jézus Krisztus által. És ezt nem csak mondom, hanem valamiképpen komolyan is gondolom. Megéreztetem a másik emberrel. Tehát valamiképpen fel kell neki kínálni a barátságot, a megbecsülést, és ezen keresztül nem csak a saját megbecsülésemet, hanem azt, hogy Isten az, aki őt szereti és nagyra értékeli. Valami ilyesmi az evangéliumnak a hirdetése, vagy így kezdődik, és semmiképpen nem valamifajta nagy igazságoknak a megfogalmazása, aztán utána kezdjen vele mindenki azt, amit akar. Tehát nem elsősorban az, hogy hangozzon el, aztán utána majd meglátjuk, mi történik. Tehát, hogy megakadhat a figyelmünk ezen a félmondaton is, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Igen ám, de ez a mondat, ez azt követi, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden teremménynek. Tehát, hogyha magyarul valaki ezt valóban személyesen, hitelt érdemlően hallja, megtapasztalja, és helyette mégis inkább az önzést, a gyűlöletet, a hatalmaskodást, a mások fölé kerekedést választja, hát akkor azzal biztos, hogy a saját sorsát egyengeti. De aki meg ezt hát valamiképpen örömmel befogadja, és utána hát ez lesz az iránytűje az élet során, hogy keresse ezt az Istent, aki neki a szeretetét és a barátságát felkínálta egy másik emberen keresztül, hát az pedig ezen a törekvésnek a nyomán eljuthat az üdvösségéig. Szent Pál ezt akarta, ezt tette, nem elsősorban csak kiterjesztette a kereszténységnek a mozgásterét, vagy gyarapította Jézus Krisztus követőinek a számát, hanem hát önmagának is, és a követőinek, a hallgatóinak is az üdvösségét szolgálta. Úgyhogy ez a rövid evangéliumi részlet persze elolvasható Szent Pál példája nélkül is, de biztos, hogy mind a megfogalmazására visszahatott az ősegyháznak a tapasztalata, tehát mind pedig az értelmezésében sokat jelent az, hogyha konkrétan rátekintünk annak a korszaknak egy-két képviselőjére, akiknek az idejében vették a bátorságot, hogy ezeket a sorokat leírják. Amen.
Kedves hallgatói család! Teremtett világunk védelme korunk talán legnagyobb kihívása. A Mária Rádió ezért kiemelt fontossággal kezeli ezt a kérdést. Ferenc pápa Laudato Si kezdetű teremtésvédelmi enciklikájának útmutatását követve környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból közelítjük meg ezt a témát. Ezeken belül az idén havonta más-más védendő területre igyekszünk felhívni a figyelmet. Jövő védelem elnevezésű tematikus napunk a környezeti terhelés csökkentésének módjaival foglalkozik január 29-én. A műsorfolyamban megszólalnak egyházi és világi szakemberek és civil szervezetek képviselői. Célunk nem csupán a tájékoztatás, hanem arra is buzdítunk, hogy gondoljuk át életmódunkat, és ha szükséges, változtassunk rajta, így adva hálát a Teremtőtől ajándékba kapott világunkért. Jövő védelem napja a Mária Rádióban, január 29-én, pénteken.
Mária Rádió.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.